Pál Filona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Jó napot kívánok a hallgatóknak, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. 24-én pénteken 9 órától rögzítjük, ez azért fontos, mert mostani adatai vannak, kezdet csokolom. 4000-ben hányan
vannak? Tehát reggel 8 órás adatokat hoztam magammal.
Annyira friss, hogy még egy óra telt el.
Igen.
Névjegyzékben hányan vagyunk?
A névjegyzékben ott a 8.8.740. Ez az összes, és ezen kívül a magyarországi állandó lakcímmel rendelkezők száma közülük 7.890.000. Van olyan, hogy magyar, tehát akik levélbe szavaznak, a uniós tagországon kívüli kettős állampolgárok, magyar állampolgárok, az ő számuk 115.000, akik más EU-s tagállamban élnek, tehát más EU-s tagállam állampolgárai, de Magyarországon rakóhelye rendelkeznek és bejelentkeztek névjegyzékre, az ő számuk 3390, és ennyi.
Ennyi.
Tehát ennyi a választópolgárok száma.
Vannak-e már úton szavazatok a központ felé?
Már 33.000 szavazat bent van nálunk. Ez tulajdonképpen szerintem rekord, mert kollégákkal fogadásokat kötöttünk. Én 40.000-re tippeltem, volt aki 35-re. Hát úgy tűnik, hogy mi veszteni fogunk, mert 33.000 tegnap beérkezett, és természetesen várunk ma is. Elképzelhető, hogy holnap is hoznak. És nyilván, hogy sokan fogják leadni még vasárnap, akár Magyarországon is az erre kijelölt egyéni választókeret székhelyeken le lehet adni a levélszavazatokat. Postán szombat éjfélig várjuk, és a külképviseleteken is le lehet adni, melyeket majd a jövő hét elején hoznak be hozzánk.
A külképviseleten leadott szavazatok száma, arra milyen becslés van, az mennyi lehet? Mert szoros szavazásnál ezek ügydöntőek lehetnek.
Tehát ugye kétféle szavazatot adnak le külképviseleten. Egyik, amiről beszéltünk most, a levélszavazatokról, és mert leadhatják ott is, bevihetik, beküldhetik a külképviseletekre a levélszavazatokat, és van a 20.290 olyan magyarországi állandó lakcímmel rendelkező választópolgár, aki ideiglenesen tartózkodik külföldön, hosszabb ideig dolgozik, vagy csak abban az időben lesz kint, amikor a választást folyik, és kérte az átjelentkezését valamelyik külképviseletre. Ők az adott külképviseleten szavazhatnak. Általában ott magasabb szokott lenni a megjelenési arány, mint Magyarországon a szavazókörökben. Tehát aki veszi a fáradtságot, hogy bejelentkezik külképviseletre, ők nagyon szép számmal el szoktak menni.
Mert ahhoz is egy motiváció kell, hogy egyáltalán bejelentkezzen, és ha már bejelentkezett, akkor már el is megy.
Igen.
Akkor is, hogyha sokat kell érte utaznie.
Hát igen, tehát van olyan, aki panaszkodik, hogy nem tud elmenni, mert sokat kell utazni, de tudok olyanról, aki Bordeauxból el fog utazni Párizsba, hogy szavazhasson.
Mi dönt arról, hogy ki az, aki levélszavazatot adhat föl, és ki az, akinek el kell mennie egy hivatalos helyre, egy külképviseletre, hogy szavazzon?
Attól függ, hogy Magyarországon van-e állandó lakcíme, vagy sem. Tehát ha magyarországi állandó lakóhelyen rendelkezik, akkor ő nem szavazhat levélben. De sokan vannak olyanok, akik szerettek volna levélbe szavazni, mert kint laknak valahol valamelyik külföldi ország nagyvárosában, vagy kisebb településen is akár, és azt mondják, hogy nehézséget jelent nekik eljutni a külképviseletre, de ők nem kaphatnak levelet, mert nekik van magyarországi állandó lakcímük. Ez a választási eljárási törvény szabálya. Az, hogy levélbe szavazzon, annak az a feltétele, hogy ne legyen Magyarországon állandó lakcíme. Most további korlát is van az uniós választásnál, mert csak uniós tagországon, tehát unión kívüli tagországból adhatnak le levélszavazatot. Azok nem kaptak levélcsomagot, akik uniós tagországban élő, olyan magyar állampolgárok, akiknek nincs állandó lakcímük Magyarországon.
Nem egyszerű a szabályozás. A levélcsomag kezelése sem volt egyszerű korábban. Ezen menet közben egyszerűsítettek valamit? Ott sok hiba adódott a papírokba beírt adatok és az ember által a valóságban használt adatok különbözőségéből.
Annyi igen, nem, tehát például. Egyszerűsítés történt, például nem kell megadja a levélszavazatnál, ugye ki kell töltse a szavazólapot, ezt be kell tenni egy borítékba, le kell ragasztani, és mellé ki kell tölteni egy nyilatkozatot. Ennek a nyilatkozatnak az adattartamán könnyített az elmúlt évben a választási eljárási törvény. Például az anyja nevét nem kell megadni, és ez nem csak ott, hanem minden magyar állampolgári kérelem benyújtásánál elmaradt ez az anyja neve kitöltés, tehát kötelezettség. Ez jelentette a legtöbb hibaforrást. Most azt látjuk, hogy amíg 18% körüli hibaforrás volt a beérkezett levélcsomagoknál, most elkezdtük már feldolgozni, kettől történik a feldolgozása ezeknek a levélszavazatoknak, hogy 10-12%-os a hiba arány, tehát csökkentett ez a könnyítés.
Ez a könnyítés csökkentette?
Igen.
8%-kal?
Igen.
Más hibaforrások mik adódtak még? Beleteszik a nyilatkozatot a borítékba és lenyalják
azt is? Hát sajnos most is van ilyen. Tehát már mindent megcsináltunk, meg külön tájékoztatást küldtünk ki, ahol lerajzoltuk külön-külön képpel, hogy hova tegye a szavazólapot, tegyek, ragassza le feltétlenül a borítékot. Már borítékra is ráíratta, a nyomda ráírta, hogy ebbe a borítékba kell tenni a szavazólapot, utána ragassza le. Ettől függetlenül azt látjuk, hogy nincs nyilatkozat, és vastagabb a szavazólapot tartalmazó boríték, tehát feltehetően abba tették bele a nyilatkozatot is. Ugyanis azt kell tudni, hogy most csak az előzetes feldolgozás történik, a nyilatkozatokat ellenőrizzük, hogy van-e választójoga, jól töltöttek ki ezt a nyilatkozatot, szerepel a névjegyzékben, a regisztráltak névjegyzékében, és a szavazólapot tartalmazó borítékot félretesszük, anonimizálódik ezáltal, és majd csak vasárnap este 19 órakor kezdjük el kibontani ezeket.
Ha kibontanák, akkor azzal megsértenék a választás titkosságát? Tehát azért nem lehet kibontani és csukott szemmel kikapni belőle a nyilatkozatot, úgyhogy az ember nem nézi meg, hogy egyébként kire szavazott?
Hát részben, ha akkor bontanánk ki, amikor a nyilatkozattal együtt van, akkor igen, megsértenénk. Másrészt pedig azért nem lehet, mert vasárnap este 19 órától történik az urnabontás országszerte, tehát mi sem előzhetjük meg a levélszavazatok bontásával ezt.
Tulajdonképpen egy levélszavazat is egy pici urna, mert hogy zárva van benne valakinek a szavazata.
Igen, meg hát nem kezdhetjük el az összeszámolást.
Hogyan lehet ezen tovább egyszerűsíteni? Van elméleti módja annak, hogy a szavazás titkossága is megmaradjon, és az állampolgár szavazási jogosultsága is valamilyen módon a számlálás előtt ellenőrizhető legyen, amit a itteni bizottság megcsinál akkor, amikor elkéri a személyi igazolványát, hogy benne van a névjegyzékben.
Hát ez a nyilatkozat tulajdonképpen, tehát a nyilatkozatot, ha kitölti, az olyan, mint amikor elmegyek a szavazatszámláló bizottsághoz, és benyújtom az igazolványomat, hogy tessék azonosítani engem. Ezen tovább egyszerűsíteni szerintem nem nagyon lehet. Ha például az elektronikus személyigazolványt, hogyha ez általános lenne világszerte a magyar állampolgárok tekintetében, erre dolgoznának ki valamilyen informatikai vagy kódrendszert, talán az, de hát ezen még egyelőre nem gondolkozott senki.
Ha 5 évenként 8%-kal, 8-10%-kal csökken a hibázás, akkor lehet, hogy 2-3 választás után ez teljesen megszokja mindenki, hogy hova kell tenni a nyilatkozatot, és azt nem szabad lenyalni.
Igen, tehát igazából elképzelhető, mert azért 5 évvel ezelőtt, illetve igen, 5 évvel ezelőtt, amikor az országgyűlési képviselőválasztás volt, akkor volt az első levélszavazás, akkor iszonyatosan sok hibás levélszavazat jött be, hiszen először töltöttek ki még a választópolgárok ilyen levelet. Tehát gondolom, hogy maga az izgalomtól is eltévesztették, azért most már kezd rutinjuk lenni.
Külföldi postákkal való együttműködés az milyen most? Mert korábbi választásokon lehetett hallani olyan törekvéseket, hogy biztonságosabbá tenni a levélszavazatok beérkezését, és ez nem mindig a magyar állam hatóságai múlt.
A postákkal a kapcsolatot a Magyar Posta tartja, és ők eleve már felhívták a világ valamennyi országát, ahova mi küldtünk ki levélcsomagot, hogy várható egy ilyen posta érkezése, figyeljenek oda a kézbesítésnél, és ami viszont választáltat, amikor küldik vissza, hogy ezekre is figyeljenek oda. Egyeztették világszerte, hogy hogy fog kinézni az a válaszboríték, amit nekünk visszaküldenek, a postán adják fel. Tehát ezt mindezt a Magyar Posta bonyolította le.
Ez egy speciális választás az európai parlamenti. Mi a lényegi eltérés egy általános országgyűlésihez képest?
Lényegében az, hogy itt egyetlen egy, az egész ország egy választókerület, addig, amíg az országgyűlési képviselőválasztásnál például 106 egyéni választókerület van, itt csak egyfajta szavazólap van, addig, amíg a országgyűlési képviselőválasztásnál volt egyéni választókerület és pártistás szavazólap, sőt, még ott a nemzetiségivel is bonyolódott a helyzet, itt csak pártistás szavazólap van, tehát a pártoknak kellett állítani listát, először össze kellett szedjenek gyűjteni 20 ezer érvényes ajánlást, ebből voltak viták is, hiszen a 20 ezer ajánlás az nem jelenti azt, hogy behozott nekünk 20 ezer aláírás tartalmazó ajánlóívet, akkor az mind érvényes volt, mert itt is volt azért körülbelül 10-15% hiba határ.
Miből adódik a 10-15%? Ezt kutatják-e választásonként?
Hát ezt látjuk, hogy valahol hibásan töltik ki, véletlenül elírják a személyszámot, elírják a nevüket, nem jól töltik ki a lakcímet. Most, mivel ez egy speciális az uniós választásnál, tehát nem írhatja alá csak vagy magyar választópolgár, vagy pedig olyan választópolgár írhatta alá, aki uniós tagországon kívüli, például szerb magyar állampolgár, de Szerbiában él. Például az, akinek Romániában van állandó lakcíme, de alá akart élni, mert magyar kettős állampolgár is, az már eleve érvénytelen volt, mert ők most a magyar listára nem szavazhatnak, és nem is ajánlhattak.
Megszokták-e a pártok, hogy mennyivel kell fölülgyűjteni ahhoz, hogy például egy ilyen választáson meglegyen az érvényes ajánlatszám?
Nagy százalékban, tehát mindaz a 12 párt, aki vagyis hát végül is 9, csak 2, aki közös listát állított. Tehát ez a 9 párt, ez eleve úgy hozta be, hogy 23-24-25 ezer aláírást, és akkor így elég volt a 20, tehát meg volt a 20 ezer aláírás.
Szúrópróbaszerűen ellenőrzik, szektorokat ellenőriznek benne, vagy mindent átolvassák?
Abszolút tételesen, tehát itt... Elég sokáig az volt a szerencse, hogy a pártok hamar összegyűjtötték az ajánlásokat, a legtöbb, és behozták már jóval hamarabb, mint a leadási határidő. Április 23-a volt a leadási határidő utolsó, tehát ez az volt az utolsó nap.
Volt is egy verseny, hogy ki gyűjti be először.
Úgy tűnt, hogy volt verseny is, de így meg tudtuk oldani, hogy nem volt az a rettenetes kampánymunka, és például nem kellett húsvétra elrendelni, mert ez pont beleesett előtte a húsvéti időszak, elrendeljek plusz munkákat, de így is 180 ember dolgozott, tehát két műszakban csinálták a kollégák, plusz felvett megbízási szerződéssel felvett emberek csinálták ezt az azonosítást,
egyik
és tételesen valamennyit.
Egyik kézben a papír, másik kézben a számítógép, hogy adatok passzolnak-e? Ez
igen.
2019-ben is így megy? Tehát papírt igen. kell fogni igen. az egyik kézben?
Hát vagy párosával csinálták, és az egyik ember diktálta, olvasta, a másik pedig nézte a gépen, de azt rájöttünk arra, hogy aki már rutinos, ő neki gyorsabban ment, hogyha nézte a papírt, és egyúttal pedig beütötte az adatokat, és látta, hogy azonosítható-e az aláírás, vagy sem.
Mennyiben térhetnek el az európai parlamenti választás szabályai nemzetenként? Mert van, ahol adásunk pillanatában már folyik a választás. A vége az úgy tűnik, hogy az ugyanaz, de az eleje nem.
A bizonyos szabályokat meghatározott az uniós rendelet, és azon kívül pedig nemzeti hatáskörbe tették, hogy rendelkezzenek. Például eltér az, hogy mennyi ajánlást kell gyűjteni. Romániában 200 ezer aláírás kellett ahhoz, hogy egy párt tudjon listát állítani, nálunk 20 ezer. Tehát nálunk ez a 20 ezer is elég komoly számot jelent. Tehát ebben van eltérés, azt, hogy azt az Unió határozza meg, hogy hány képviselőt küldhet egy-egy tagország, és abban sincs különbség, hogy mindenki listán szavaz a pártokra, és hát a végső, ami nagyon fontos, hogy addig nem lehet eredményt nyilvánosságra hozni, annak sem, aki már tegnap lefolytatta a szavazást, amíg az utolsó tagország is nem fejezi be. Ez most Olaszország, 5 éve ezelőtt is Olaszország volt, de akkor már 10 órakor befejezték, és lehetett nyilvánosságra hozni. Most ennél rosszabb a helyzet, mert 23 órakor zárnak Olaszországban a szavazókörök, és csak ezt követően hozhatja bárki nyilvánosságra az adatokat, így mi is.
Ennek az a jelentősége, hogy ugye mi 7-kor zárjuk a szavazóköröket, de még 4 órát fogunk azzal eltölteni, hogy megvárjuk, amíg az olaszok is bezárják. Pontosan. És addig semmilyen adatunk nem lesz hivatalos forrásban.
Hát hivatalos forrásban nem. Exit poll az nyilvánosságra hozhat adatokat. A magyar szabály szerint 19 órától már ezeket lehet közölni, erről lehet beszélgetni médiában. És a pártok, mi úgy gondoljuk, hogy a pártok a delegátjaik révén hozzá fognak jutni a jegyzőkönyvekhez a szavazókörökben.
Ez legális, hiszen ott ülnek a szavazatszámláló bizottságban.
Igen, és nyilván, hogyha ezt megszervezik és központilag összesítik a jegyzőkönyvek adatait, akkor ők már hamarabb fogják tudni az eredményt, mint mi.
És ha ők kommunikálják, akkor azt egy hivatalos eredménynek is vehetjük. Nagy eltérés valószínűleg nem lesz a végeredmény.
Hát minden esetre lehet olyan, mint az exit poll, mert azért a jelenlegi adataink szerint van körülbelül 3-400 olyan szavazókör, ahol egyáltalában nincs egy pártnak sem delegáltja, tehát ennyivel eltérhet az eredmény, de hát 10% után már azért nagy valószínűséggel meg lehet jósolni, hogy mi lesz a végeredmény.
Mit csinálnak a szavazatszámláló bizottságok, amíg az olaszok, a miénk, amíg az olaszok még nyitva tartják a szavazóköreiket?
Hát a szavazatszámláló bizottságok bezárnak 19 órakor, illetve reméljük, hogy mindenütt bezárnak, és nem lesz sorbanállás, és ezt követően ők bontanak, és összeszámolják az adatokat, kitöltik a jegyzőkönyveket. A jegyzőkönyvet minden szavazatszámláló bizottsági tag aláírja, és a delegáltak megkapják. A szavazatszámláló bizottságnak az elnöke, a jegyzőkönyvvezető meg egy-két tag bemennek a helyi választási irodához, és ott rögzítik a nemzeti választási rendszerbe, tehát a számítógépbe a jegyzőkönyv tartalmát. Lényegében a nemzeti választási rendszerben nálunk ott lesznek ezek az adatok, csak ezt senki nem láthatja, tehát nem hozhatjuk nyilvánosságra. Most annyit változtattunk az eddigiekhez képest, hogy a honlapunkon látható lesz majd, hogy hogy alakult a megjelenés száma. Tehát a jegyzőkönyvnek ugye az első rovata az, hogy a megjelent választópolgárok száma, ezt mindenki láthatja majd, ahogy a feldolgozás történik, csak a többi adatot nem rendeljük hozzá.
A megjelent választópolgárok számának közlése az ugyanolyan ütemezetten fog történni, mint egy általános országgyűlési választás, tehát a legutóbbi megszokott időpontokban fogjuk látni, hogy a legutóbbin egyel még megtoldották, talán még egy 18.30-es is volt.
Ja, ez a napközbeni megjelenés, az ugyanúgy lesz, tehát 7 óra 9, 11, 13, 15, 17 és 18.30, de ezt követően a jegyzőkönyveknek mondom ezt az adattartalmát, ezt pedig este 19 óra után is folyamatosan fogjuk mutatni, tehát majd ezek alapján is visszakövethető, meg ellenőrizhető, hogy mi a jegyzőkönyveket folyamatosan dolgoztuk fel, és nem vártunk 11 óráig, vagy esetleg nem nyúltunk hozzá, és nem mahináltunk, mint ahogy ezt elterjesztették rólunk tavaly. Úgyhogy lényegében ezek az adatok a honlapon már láthatók lesznek, hogy most akkor már ilyen feldolgozási szint mellett milyen a megjelenési arány.
Tehát magyarán 19 órakor fogunk látni egy végleges megjelenési arányt.
19 órakor még biztos nem, mert a folyamatosan töltik fel a jegyzőkönyveket, és ez folyamatosan fog meg. 18.30-ast fogjuk látni, és utána 19 óra után pedig, ahogy jönnek a jegyzőkönyvek, azzal kezdődik majd a megjelenési arány, hogy adott szavazókörben mennyien jelentek meg.
Azért rugózok ezen annyit, mert a megjelenési aránynak óriási jelentősége lesz ezen a választáson. Az 5% számolása miatt 20 óra környékén esetleg láthatunk egy végleges...
Biztos, hogy nem, mert én azért úgy tippelek, hogy 10 óra előtt nem lesz előzetes végleges eredmény a magyarországi eredményekből. Ugye ez még... Tehát 11 órakor, amikor nyilvánosságra hozhatjuk az eredményeket, akkor feltehetően, hogy már valamennyi, szinte valamennyi magyarországi szavazóköri jegyzőkönyvrendszerben lesz. Vagy még egy-kettő eltérés. De ez az eredmény, ez még változik, hiszen 20 ezer választópolgár várható, hogy a külképviseleteken szavaz. Ott leadják a szavazólapot, ott is beteszik egy borítékba, amikor elmennek szavazni a külképviseletre. A választópolgárok is le kell ragasztani ezt a borítékot, ezt urnástól hozzák haza hozzánk, a Nemzeti Választási Irodához. Legkésőbb jelenlegi tudomásunk szerint 23 órakor száll le az utolsó gép, amivel érkeznek ezek az urnák. 132 külképviseleten folyik majd szavazás. Ezeket megnézi a Nemzeti Választási Bizottság, hogy érintetlenek ezek az urnák, és ezt követően számoljuk össze a benne lévő szavazatokat. Ez a 20 ezer szavazat, azért ez még változtathat az eredményen.
Volt olyan párt, ami 1000 alatti szavazaton múlott, hogy
igen,
bent van,
mint
vagy
ahogy ezt 5 éve ezelőtt éppen változtatott is az LMP-nél, és még vannak a levélszavazatok, amelyeknek a feldolgozását ugyan elkezdjük vasárnap este 19 órakor, de még ezekkel a külképviseleti urnákkal együtt fogjanak hazahozni a később leadott, illetve vasárnap leadott levélszavazatokat. Ezeket mi úgy tervezzük, hogy szerdán estig tudjuk összesíteni. Tehát arra is számítani kell, hogy már vasárnap éjszaka, amit fel tudunk dolgozni, azzal növekedni fog a 11 órás, vagy a 11 óra 30-as állapot szavazatszáma, hiszen folyamatosan visszük majd be a levélszavazatok feldolgozásának eredményét, de a végleges eredménye ennek várhatóan csak szerdán lesz. Ezt követően csütörtök pénteken tudjuk hozzáadni a külképviseleti szavazatokat, úgyhogy így a körülbelül péntekre lehet majd megállapítani, hogy mindenki, tehát hogy ki ért el az 5%-ot, és ki nem.
Ez nyilván azoknál érdekes, akik valahol az 5% környékén billegnek. Ők azok, akik reménykedhetnek abban, hogy a külképviseleti szavazatokkal érkezik rájuk egy olyan szavazattömeg, ami 5% fölé tornásza őket. Aki nagyon fölötte van az 5%-nak, az ezt nem fogja.
Hát ott legfeljebb csak mandátum függő, hogy most ha mennyi szavazatot kaptak, és ha éppen billeg az, hogy most kap egy mandátumot még pluszba vagy sem, akkor lehet, hogy egyel kevesebb lesz, vagy egyel több lesz a beérkezett szavazatok
számától. Három lehetséges mandátumnál, hogy 2 vagy 3.
Viszont a végleges-végleges eredmény, azt mi úgy tippeljük, hogy körülbelül 12-13-án lesz, mert külön jogorvoslat van a levélszavazatok eredménye ellen. Ha azt jövő héten, mondjuk szerda-csütörtökön állapítjuk meg, 3 napon belül lehet jogorvoslattal fordulni a kúriához. Kúriának 3 napja van, hogy megállapítsa, tehát hogy elbírálja. Ezt követően tud csak az MVB végleges eredményt megállapítani már a külképviseletit, a magyarországit és a levélszavazatot együtt, és ez ellen megint csak lesz 3 napos jogorvoslati benyújtási lehetőség, és a kúriának 3 napja, úgyhogy ez olyan 12-13-a, amikor jogerős lesz a végleges eredmény.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Pál Filon, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, az Inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. 24-én pénteken reggel 9 órától rögzítettük, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.